most, hogy ilyen történelmi időket élünk, válságidőket, és azt látom, hogy megnőtt a naplók, a személyes feljegyzések, az egymásnak írt üzenetek értéke. Most úgy érzem, hogy neked van igazán tapasztalatod arra vonatkozóan, hogy mennyire lehet egy ilyen történelmi esemény ezeken a személyes nyomokon keresztül feltérképezni, rögzíteni és megérteni. Te a barcossági magyar közösségekkel foglalkoztál az első világháború eseményeivel, több kötetedben is. Úgyhogy arra kérlek, hogy felülük nézve, és az általad feldolgozott események, történelmi események felől gondolkodj velem mindezekről a kérdésekről. Például te miért választottad ezeket a személyes feljegyzéseket, és hogyan gyűjtöttél?
Először is azt mondanám el, még mielőtt konkrétan válaszolnék a kérdésedre, hogy én néprajzkutatóként azt tapasztalom, hogy éppen ezek a krízis helyzetek maradnak ki a tudományosságból, hiszen általában ugye visszaemlékezéseket szoktunk gyűjteni, és kinek jut eszébe mondjuk egy normális időben, amikor elmegy szokásokat gyűjteni, hogy rákérdezzen az illető adatközlőnél, hogy de hogyan is volt akkor, amikor valamilyen járványos megbetegedéssel szembesültek. Tehát engem ez a kérdés azért így folyamatosan foglalkoztat, de természetesen ebben engem a gyűjtéseim is megerősítettek, hiszen én elsősorban mindig a történelmi eseményekkel így mellesleg foglalkoztam. Mindig valahogy a szokások mentén, a jeles napok mentén jöttek elő ilyen történelmi események, amíg egyszer csak szembesültem egy menekülés történettel, tehát éppen a konfirmációról gyűjtöttem, és az akkori 94 éves hosszúfalusi néni elég kelletlenül beszélt a szokásokról, inkább hárított, hogy ő mindig elbújt a kukoricásban, és inkább olvasott, és egyszer csak elkezdett nekem mesélni arról, hogy amikor őket felültették a vonatra, és elvitték Mosonmagyaróvárra, meg még egy zöld szvettert is kapott, és a legkisebb testvérét ott akarták tartani, és én úgy gondoltam magamban, hogy hol érdekel ez engem, hát meséljem már a konfirmációról. És valahogy a velünk lévő lelkész sem kérdezett vissza a néninél, hogy mi is volt ez a menekülés, vagy a részleteket, tehát nem tudtam magyarul, hogy miről beszél. És aztán így folyamatosan jöttek elő egyházi források, szintén így benne volt a menekülés, de még mindig nem igazán tudtam, hiszen valljuk be, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt ki az, aki közülünk úgy mélységeiben ismerte az egész román betörésnek a történetét, és az azt követő menekülést, ha csak nem ültette le valamelyik nagyszülő éppen a törépre, hogy legyek egy kicsit hétfalusias, tehát a lépcsőre is nem mesélt neki. Úgyhogy így én sem tudtam, hogy ez mi volt, viszont egy paraszti önéletrajzban, egy versben megírt önéletrajzban egyszer csak azt olvastam, hogy mikor olá ország háború tizene. És innentől kezdve vált az egész világossá, és elkezdtem akkor ezt a témát kutatni. Előtte 1848-al is foglalkoztam, de hát ugye azt nehezebb kutatni így visszaemlékezésekkel, azt sokkal inkább a sajtóban megjelent írások alapján lehet kutatni.
Tehát ha jól értem, akkor a történésznek, vagy történészeknek általában van távollátók, mert a nagy képet látják, az egészet, a messze lévőt, a néprajzos vagy antropológus pedig közellátó, és azt látja, ami egészen közel, aprólékosan adott személyes szinten, vagy kisközösségi szinten, és valahogy ez a két kép nem találkozik, vagy eddig ritkán szerencsés helyzet kell ahhoz, hogy találkozzon.
Igen, a néprajz. Eleve a néprajz és a kulturális antropológia között van egy egymásnak feszülés, legalábbis itt Magyarországon, De egyébként, ugye, hogyha csak a román tudományos életet nézem, akkor a kettő kiegészíti egymást, illetve szinonimák, olykor elég nehéz megfogalmazni, hogy mit értünk ma a néprajz alatt, és mit kulturális antropológia alatt, sőt, hogyha magamnak kellene azt megfogalmaznom, hogy én valójában néprajzi kutatást végzek-e, akkor néha bajban vagyok, mert én úgy látom, hogy amit én végzek, az elég holisztikus és elég komplex. Mert nálam az egyházi íratok ugyanúgy szerepelnek forrásként, mint ahogy a sajtó is, tehát én megpróbálok több irányból beszélgetni, vagy több irányból tájékozódni, és az adatközlőim által elmondottakat egy picit ütköztetni, amennyiben lehetséges írott forrásokkal. És ráadásul ugye ez egy, nem tudom, hogy elhibázottnak nevezzem-e, vagy csak egyszerűen így alakult a néprajzi gyűjtéseknek a módszertana, hogy általában megnézünk ma valamit, egy szokást mondjuk, és akkor mindig elkezdjük felgöngyölíteni, hogy hogyan is nézhetett ez ki, mit tudom én, az adatközlőnek a gyerekkorában, mire emlékezhet, vagy mit meséltek a nagyszülők. Tehát sokkal inkább a múltra próbálunk valahogy visszatekinteni, mint azt, hogy a jelent nézzük meg. Tehát ez ma már elég nehéz persze így gyűjteni, és vannak is ebből problémák, ezért is csúszik el ma már a néprajzi gyűjtés, tehát ezért nem beszélhetünk klasszikus gyűjtésekről.
A meneküléssel kapcsolatban nekem az volt az élményem, hogy ez az az alaptörténet, amely minden családi történetünk hozzárendelhető, vagy az alap, nem mondhatom, hogy konfliktus, az az alaphelyzet, ami aztán mindenben visszaköszön. És nem is egy menekülésről volt szó, ugye, hanem többről is a családunk történetében, mint ahogy a közép-kelet-európai családok történetében ez általában lenni szokott. Az, hogy egy-egy ilyen történelmi eseménynek ilyen több generáción keresztül meghatározó jelentősége van, az mennyire természetes, mennyire általános jelenség, és az a kérdés, ami felmerült bennünk, és a generációs vitákban, hogy ugyanarról beszélünk-e, hogy tényleg úgy történt-e, hogy tényleg ez a magyarázata nagyon sok mindennek, hogy alakult a ház, a vagyon, a családi viszonyok, hova lett a zongora, ki miért nem tud zongorázni, tehát nagyon nevetséges kérdések ezek, de egészen ilyen szintekig lement ez a probléma, és valamiért a legkülönbözőbb helyzetekben előjött, hogy főzünk, hogy miért vigyázunk a bajra, hogy mit pakolunk, mit nem pakolunk el, addig, hogy használjuk a kenyeret, tehát hogy elképesztően erős történet volt ez.
Ha a saját családomat nézem, akár apai, akár anyai oldalról, akkor erre a kérdésre nem tudok válaszolni, hiszen valamiért nálunk ezek soha nem jöttek elő. Egyrészt lehet, hogy azért, mert viszonylag kicsi voltam még, amikor az anyai nagyanyám meghalt, és a nagyapáimat egyiket sem ismertem, valószínűleg ők többet meséltek volna. Az anyai nagymamám az apai nagymamám meg az elején nem is nagyon vette komolyan azt, hogy én mit csinálok, mert hogy már volt egy elődöm, ugye a szülőfalujukban Seres András, és akkor bármit kérdeztem, mindig azt mondta nagyanyám, hogy hát Sörösnek ezt már elmondta öreg apád. És mire ő rájött, hogy én mit is csinálok, és büszkélkedhetett velem Kriszbán a faluban, addigra valójában már idős volt, és nem is nagyon tudott így segíteni. Tehát én mindent, amit így megnézek a gyűjtéseimen keresztül, a barcasságra vonatkozóan egy picit másképp látok. Egyrészt azért, mert egy különleges helyzete volt az ottani csángóságnak, lévén, hogyha most így belegondolok, hogy hányfajta migrációs hullám volt, és most a migrációt ugye értsük jól, akkor már az első világháború előtt számtalan Csángó elment vagy Bukarestbe, vagy mondjuk nem kellett Bukarestig menni, hanem a közeli óromániai területeken megtalálhatóak voltak, mert jobban lehetett keresni. Vagy elmentek Amerikába. De erről sem gyűjtöttünk. Tehát nekem minden élményem nagyjából az amerikai migrációval az, hogy Kriszbán több család is elővett olykor egy-egy bibliát, vagy énekeskönyvet, egy jellegzetes, csontberakásos, kelyhes, borítójú könyvről van szó, és mindig elmondták, hogy nagyapám, apám küldte Amerikából, és körülbelül ennyi. Bukarestet megint mindenki említi, hogy oda mentünk szolgálni, de valójában nem mentünk utána, hogy mi az, amit tanultak, viszont mindezzel, amit Bukarestben tanulhattak, akár pozitív, akár negatív értelemben, visszaköszön az egyházi sajtóban. Tehát ott, ha belebotlunk egy-egy cikkben, amelyet a néhai csernátfalusi lelkész Kis Béla írt, akkor nagyon jól meg lehet fogni azokat a változásokat, amiknek aztán utána mentem már valamilyen szinten, hogy mi az, amit megtanultak Bukarestben, mi változott, azon kívül, hogy ugye túlságosan hamar polgárosultak, és ezért elveszett az úgynevezett népi kultúra, tehát tánc és énekkincs így elsősorban. De volt, aki azt mondta, hogy a bukaresti lét áldás volt, mert kikupálódtak, és nagyon sok mindent megtanultak. Tehát így nagyon érdekes megnézni azt, hogy mi a hozadéka egy-egy migrációnak. A másik fele, amit ugye a barcaságot illetően, én megnéztem azt, hogy 1916-ban hova mentek, milyen hatás érte őket, ott is vannak pozitív hatások, mondjuk, ha csak ilyen banális dolgot emelek ki, hogy addig a csángók azt hitték, hogy a tököt csak az állatoknak lehet adni, aztán szembesültek valahol a bánságban, hogy hát abból nagyon finom főzeléket lehet főzni. Tehát ilyen egyszerű dolgok is voltak a hozadéka, de aztán megint nem mentünk tovább, hogy vajon a 20-as években hogyan zajlott a második, hát nem mondanám menekülési, sokkal inkább áttelepülési hullámnak, vagy aztán a második bécsi döntés után hogy szögdöstek át leginkább a férfiak. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, ami hiányosság, és emiatt nem tudom azt mondani, hogy van egy ilyen folytonosság, vagy hogy állandóan előkerülnének ezek a problémák ilyen anekdota szintjén. Vagy lehet, hogy megcáfolnának most az adatközlőim, mert hogy nem biztos, hogy én rákérdeztem ilyenekre.
Nyilván adatközlőkről beszélt, dokumentumokról, levelekről, naplórészletekről, amiről meg én beszéltem, az egy családi diskurzus. Egészen másképpen tapasztalja az embert, és az is lehet, hogy én rakom össze, hogy ez ennyire fontos volt, hogy én érzékeltem ezt szintet, a személyes megközelítésnek azért, a személyes hangsúlyoknak elég jelentős szerepe van. Ezek a dokumentumok, amiket te összegyűjtöttél, ezek nagyon furcsa fogok fogalmazni, mennyire koherensek, mennyire reflektáltak, mennyire hitelesek, ha szabad ezeket a szavakat használni. Tehát akkor, amikor leírja valaki azt, hogy mit talál az udvarán a román betörés után, akkor te mit kezdesz ezekkel az információkkal?
Ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy mi az, amit elhiggyünk, mi az, amit eltúloznak az emberek, hiszen ugye manapság is nagyon sokat halljuk azt, hogyha szóba kerül a román betörés, a román
16-os betörés.
Igen, az 1916-os betörés, akkor mindenki azt mondja, hogy hát mennyi áldozat volt, hány embert lőttek le, vagy gyilkoltak le, mennyit loptak a románok. Ez ugye részben igaz. És hogyha nem megyünk utána ezeknek a sztereotípiáknak, hogy megnézzük a forrásokban, akkor valószínűleg csak az adatközlői szinten maradunk, hogy lehet, hogy 10 ember ugyanúgy fogja ezeket elmesélni, de nem biztos, hogy van is valóságtartalma. Na most, ami az én könyvemet illeti, nekem szerencsém volt, hogy egyrészt úttörőként, ugye nem is nagyon tudtam, hogy hova nyúljak, mert előttem nem foglalkozott szinte senki ezzel a kérdéssel, úgyhogy minden egyes iratot, amit ebből az időszakból találtam, átnéztem, ha úgy gondoltam, hogy bármit találhatok a betörésre, a menekülésre vonatkozóan, és így nagyon sok esetben, például amit az említett parasztköltőim Barcaújfaluban leírtak, visszaköszönnek a Magyar Nemzeti Levéltárnak az iratanyagában, hiszen kellett jelenteniük az akkori bíróknak, hogy mi történt a faluban a betörés alatt. Tehát nagyon jól egymásba illeszthetőek ezek az adatok, így helyesebben fették egymást. És
volt-e olyasmi, ahol viszont a személyes emlékezés nagyban megváltoztatta a korábban ismert, vagy korábban gondolt tényeket, helyzeteket?
Valójában én nem találkoztam olyannal, hogy nagyon nagy lett volna az eltérés. Volt egy nagyon érdekes esetem, ami teljes egészében kiegészítette egymást a háromféle forrás, hiszen találtam egy kéziratot. Ott leírta, ha jól emlékszem, Molnár Anna, hogy az édesanyja hogyan halt meg a menekülés alatt, hogy hogyan temették el, lelkész nélkül, holdvilágon, ha jól emlékszem, akkor ott, minden esetre ott a környéken. Nem írta le konkrétan, hogy mi baja lett az édesanyjának, csak ezt, hogy megbetegedett, és hogyan temették el. Évekkel később a brassói levéltárban nézegettem a hagyatékokat, illetve a halottá nyilvánítási kérelmeket, és pontosan az örökösöknek a kérelmével szembesültem, akik kérik az államot, hogy mivel a menekülés alatt nem volt anyakönyvezés, nem tudták bejegyeztetni a halálesetet, nyilvánítsák az édesanyját halottá, tudják lefolytatni az örökösödést. És egyszer csak szintén ugye Tatrangi volt az adatközlő, és elmentem egy korábbi adatközlőmhöz, aki megint elkezdte mondani, hogy hát az ő nagyanyja is menekült, de nem jut eszébe, és látja, hogy én milyen feledékeny vagyok, így mondta nekem. És én elkezdtem neki mesélni erről a kéziratról, hogy mit tudok én Tatrangból, és így rám nézett, és mondja, hát ez az én nagyanyám. És akkor elkezdte mondani azt a hiányzó részt, hogy mibe halt meg a nagymama, ami nem volt benne a kéziratban. Tehát itt a háromféle forrás nagyon jól kiegészítette egymást, és a képet teljesítette.
Azt, hogy látják az eseményeket az emberek, és hogy befolyásolják egymást abban, ahogy az eseményeket érzékelik, azt mennyire lehet követni, hogy ki mit mondott, ki milyen stílusfordulatokat használ, hogy fogalmaz. Egyáltalán mi ez a műfaj, hogy parasztköltő? Miért írtak verseket ezek az emberek?
Hát ez megint, nekem van megint egy kérdésem itt a falvaimat illetően, hiszen három jelentős olyan egyszerű hatosztályos parasztemberről van szó, aki nagyjából ugyanabban az időszakban is született, tehát 1886-89 között, és az egyik ketten Tatrangban, és egy Barcaújfaluban, és az a nagy kérdésem, hogy vajon mi vihette ezeket az embereket abban a korban, vagy milyen oktatást kaphattak, ami ide vezette őket, hogy ilyen nagyszerű hagyatékot hagytak ránk, amiből ténylegesen ki lehet indulni, hiszen a saját naplójának, a saját verses önéletrajzában miért lódítana? Főleg akkor, amikor a Tatrangi Fóris István kesereg kegyetlenül a nehéz sorsa miatt. A másik, az újfalusi Jámbor János sokkal inkább a magányával, az alkohol probléma, időnkénti alkohol problémáival néz szembe. Tehát kegyetlen őszintesség van ezekben az iratokban. Úgyhogy én tökéletes forrásoknak tudom őket tekinteni, és egy változó vizsgálathoz egy nagyon jó kiinduló pontnak. Na most kétfajta kézírásról, vagy kétfajta stílusról van szó, hiszen Fóris István egyértelmű, tehát először az egyszerű ember kezd írni, majd a fronton ír többet, és látszik, ahogy a stílusa egyre jobb lesz, ahogy a helyesírása sokkal jobb lesz, a fogalmazása már csiszolódik. A másik Jámbor Jánosnál pedig sokkal inkább a vers ritmikát lehetne, a vers formákat lehetne elemezni, de nagyon jók nagyon jó az ő stílusa is. Tehát én mindent úgy nézek, mint egy változásvizsgálatnak a kiinduló pontját ezeknél a forrásoknál.
Bukkantál rá ezekre a kéziratokra, illetve mire gondoljon az, aki ismer ilyen történeteket a családjából, de soha nem túrta végig mondjuk a hagyatékot, a leveleket, hogy hogy lehet felismerni egy ilyen? Mondjuk ez a hagyaték, amiről te beszélsz, ez rendkívüli, mert nagyon szépen írt és rajzolt hagyaték. De el tudom képzelni, hogy sok-sok olyan sárgult papír cetli vesz bennünket körül, százados cetlik, amelyekre nem figyeltünk oda, és amire talán oda kéne figyelni.
És ebben az a szomorú, amikor az egyszerű ember becsben tartja ezeket a hagyatékokat, főleg a Jámbor Jánosét Újfaluban az unokák akkora becsben tartják, hogy pontosan tudják, hogy melyik füzet melyik unokánál van, és ha kölcsön adják, akkor utána mennek. Tatrangban a Fóris Istvánéból több minden elveszett, ő saját maga is megsemmisített iratokat, mert házkutatástól tartott még a 40-es években is, tehát sokkal nagyobb lehetett az ő anyaga, de ott valahogy úgy több minden kallódott el kézen közön, mint mondjuk Barcaói faluban. De Apácán szembesültem azzal, egy tanár házaspárnál szintén kerestem a menekülteknek, az egykori menekülteknek a leszármazottait, és akkor mondta a nyugdíjas tanárnő, hogy ja, hát igen, megtalálták a nagymamának a leveleit, írta is benne a nagyapának a frontra, hogy hova menekültek, s mit csinált itthon, amíg a nagyapa a fronton volt, de hát ők eldobták. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne tudatosítani, szerintem ez érdeklődési kör. Ha valakit megfog önmagában az, hogy ez egy régi írat, egy 100 évvel ezelőtti dokumentum, akkor elkezdi böngészni, becsben tartja, mert a felmenőké volt, és hogyha elolvassa, és még olyasmit talál benne, akkor vagy valamelyik kutatót értesíti, vagy intézményt értesíti, és akkor rendelkezésünkre bocsátják, tehát ilyen is van, és van, aki egyszerűen csak kidobja. Tehát ezzel is szembesülünk nap, mint nap.
Az egyértelmű, hogyha valaki naplóra talál, vagy egy levelezésre talál, és van szemernyi érzék az írott betű megbecsülése iránt benne, akkor azt félreteszi, vagy ahogy mesélel, unokák kézről kézre adják. De pont az első világháború termelt ki néhány olyan műfajt, amit nem biztos, hogy felismer az ember azonnal, hogy ebből összerakható egy történet. Láttam egy sorozatot imakönyvekbe írt bejegyzésekből, vagy a levelezőlapok, vagy a lapszélére írt feljegyzések, hogy cenzúrázott tábori levelekből lehet nagyon érdekes dolgokat kirakni, hogy az emlékezés, meg a nyomhagyás szándéka, az mennyire teremtő faj, hogy ezt mennyire tudtok követni?
Az első világháború egy különleges háború volt. Nem véletlenül mondjuk még most is azt, hogy a nagy háború, és minden borzalma ellenére egy, hát ahogy mondott, tulajdonképpen műfajteremtő háború volt, hiszen rengetegen írtak. Az egyszerű ember is ott tanult meg írni, nagyon sokan ott tanultak meg írni, olyannyira, hogy utána ilyen Münchhausen bárói stílusban naplót írtak, tehát jelent már meg ilyen a nagyháború blog szerkesztésében, szerkesztőinek a kiadásában jelent már meg ilyen kötet. Tehát nagyon-nagyon sokan írtak, nagyon sokan leveleztek a családdal, tehát valahogy az idő is megengedte, tehát a háborúban töltött idő, a csaták szünetei ezt megengedték, és az is megfigyel, illetve nagyon sok mindent úgy tudunk összerakni, hogyha megőrizte a család ezeket a dolgokat, és nem csak egyedüli, mint tudom én, egy-egy lapot őrzött meg, hanem megőrzött 50-et például, mint ahogy találkoztam Tatrangban azzal is, hogy az egyik katona a szíve választottjának minden helyről, ahova vezényelték őket, küldött egy képeslapot. A tartalom nem sok, hiszen csak leírja azt, hogy ő hol van, vagy éppenséggel köszöni szépen, jól van, és csókolja a kezét a kiválasztottjának, meg hiányzik, de látjuk azt, hogy hogyan megy a front, vagy milyen lapot vásárol éppen az adott településről. Tehát nagyon sok mindent megteremtett ez a háború. Meg hát persze a cenzúrázott lapokból is tudni kell aztán a mögöttest, hogy mi az, amit megírhattak, mi az, amit nem írhattak meg. Szembesíteni esetleg a naplókkal, amik hazakerültek. Forizs István például ott írt verset, ott kezdett verset írni. Valószínűleg azért írta alá úgy ezeket a verseket, hogy a Csángó, mert szembesülhetett, hogy milyen kevesen tudják a vele együtt lévők közül, hogy Hétfaluban is élnek Csángók. Legalábbis ez az én feltételezésem, ugye már nem kérdezhetem meg tőle, meg a családjától is hiába kérdezném ezeket. Nagyon-nagyon sok rétű ez az irodalom, ami ott született akkor az első világháborúban, hát a másodikban nem véletlenül nincs ilyen gazdag hagyaték.
Mert hogy?
Mert az egy sokkal durvább háború volt. Tehát ott nagyon-nagyon, ott már nem volt idő arra, hogy írjanak. Tehát ott nem arról szólt, hogy most leegyszerűsítve persze, és értsék félre azt, amit én mondok a kedves hallgatók, hogy egy kicsit lövöldöztünk egymásra az olaszokkal, aztán visszavonultunk a lövészárokba, és elővettük a füzetet, és feljegyeztünk három sort. Na, ilyen azért a második világháborúban nem nagyon volt, vagy tiszti visszaemlékezésekben nagyon sok van olyanról, hogy ők annyit a gazdaságról, meg az otthoni dolgokról nem beszélgettek, mint a fronton. Tehát nagyon sok mindenre oda tudtak figyelni. Na most tudjuk, hogy a második világháborúnak milyen a súlyossága, úgyhogy ott nagyon-nagyon kevés anyag maradt fent. Én levelet is talán egyet láttam olyant, amit második világháborúban küldtek haza.
Most a barcasági hagyatékokról beszélünk.
Igen, igen. Naplót talán egyet sem. Volt olyan, akinek az édesapja Szibériában volt, vagy fogságban, és azzal jött haza, hogy inkább ne tudjátok, hogy ott mi történt, és nem volt hajlandó mesélni. Tehát az egyedüli forrás, ahol még reménykedem, hogy legalább ilyen életrajzokat találok, azok a kárpótlási anyagok, amiket a rendszerváltás után küldhettek be a Hadtörténeti Intézetnek, hogy még ezeket nem néztem meg.
Ez viszont egy nagy adatcsomag lehet, és nemrég ment el ez a generáció. Már úgy értem, nemrég, hogy 10-15-20 éve.
Igen, tehát ebből itt is van egy, amikor az ember így a szívéhez kap, mert volt egy táborunk, amikor a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumnak a 9-es diákjai és a négyfalusi Zajzoni Rab István Gimnáziumnak a 9-es diákjait összeeresztettük egy táborba, és akkor felosztottuk, hogy ki hova megy. Több kísérő tanár is volt velük, és a második világháborús eseményeket akkor Hochbayer Gyulával, az akkori négyfalusi magyar tanárral gyűjtötték, és mivel én valahogy akkor nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, nem hallgattam meg a kazettákat, csak felírtam magamnak, hogy ki gyűjtötte, és mi a téma. Aztán évekkel később elkezdtem foglalkozni Járosi Andorral, illetve Kis Bélával, rajta keresztül Járosi Andorral, egyháztörténettel, és így a kezembe akadt a kazetta. És lévén, hogy azt mindenki tudta, hogy Járosi Andort Kolozsvárról elhurcolták az oroszok, és Magnyitogorszkban meghalt 44 karácsonyán, akkor, és ennyit tudtunk nagyjából, 5 év után nyilvánították hivatalosan halottá, azért próbáljuk így feltárni most, ennyi év után, ennyi évtized után, amit még egyszer, amit tudunk. És ahogy meghallgattam a kazettát, akkor a bácsfalusi idős férfi egyszer csak mondja, hogy a Járosi Andorral találkozott Fogsányban. És így kiment az erő a lábamból, és elmentem a családhoz megkérdezni, hogy nem mondott-e valamit a bácsi erről az időszakról, nem mesélte, és kiderült, hogy alig 1-2 évvel azelőtt halt meg, tehát bőven a felvétel után 10 évvel szinte. Tehát vannak nekem is ilyen nagy mulasztásaim, de hát ilyen az élet, hogy nem lehet mindent felgyűjteni.
Ezért kell felismerni, hogy mi miután kell kapni, és hogy az idő, amennyire értünk, úgy ellenünk is dolgozik. Az, hogy a katonák írtak leveleket haza, és naplókat, és volt egy ilyen történelmi tudatuk, mint történelmi események tevőleges résztvevői, ez természetes. De a nők, az otthon maradottak, az idősek, azok mennyire követhetőek, mennyire lehet látni, hogy ők mit gondoltak? Volt-e ott valamilyen szándék arra?
Ezt sajnos nem tudjuk, mert valószínűleg ezek a levelek mind elvesztek. Tehát én még nem nagyon találkoztam a barcsasági hagyatékokban olyannal, amit hazahoztak volna. De a válaszlevelekből tudjuk, hogy azt írod, kedves feleségem, hogy, vagy ne küldjél most pakkot, amiben ez meg ez legyen, és a múltkoriban ezt meg ezt találtam. Tehát nyilván volt egy aktív levelezés, de az asszonyok inkább csak a leveleket írták. Nem találtam nagyon más feljegyzést ezen a menekülés történeten kívül, amit nő írt, ugye Tatrangban.
Az, hogy a személyes viszonyok, a szeretek, a családon belüli helyzetek, arányok hogy változtak, mennyire követhetőek ezekből a dokumentumokból?
Ez egyértelműen. Tehát nyilvánvalóan az asszonyok átveszik a férfiak helyét, de úgy, hogy közben meg is beszélik, ugye mennyi ideig mehetett egy levél mondjuk Barca Újfaluból éppen Prágába, vagy mit tudom én, hol volt Jámbor János, amikor a feleségétől kapta a levelet, de eligazítják a férfiak, hogy ne most vedd, add el a tinót, hanem 2 héttel később, vagy figyelj erre, amikor arattok, csépeltek. Tehát nagyon érdekesek ezek a levelek, hogy hogyan tudnak még így is kapcsolatot teremteni, gazdaságot ellátni, úgyhogy az asszonyok csinálják azt, amit időnként a férfiak a frontról hazaüzennek.
Volt egy véletlen összefüggés, amit így felismertem az elmúlt fél évben készített interjúim során, hogy az első és második világháború ban résztvevő családok gyermekeinél az apa kép az hogy változik. Én ezeket az apátlanoknak neveztem el, de hát nyilván hogy van apa, nagyon erős apakép van, csak éppen kadifogoly táborban volt, későn jött haza, nem jött haza, csak a képekről ismerem, csak azt tudom, amit anyámék mondtak róla, hogy ez egy ilyen véletlenszerű érzetem nekem, hogy a családi struktúrák ennyire mélyen érintődhettek, vagy tényleg vannak ilyen nagyobb képletek, amiket meg tudsz figyelni. De az, hogy egy háború után az apa kép az hogy változik egy faluban, vagy a férfi kép?
Bevallom, hogy ez hiányosságom, tehát erre nem is figyeltem fel, vagy úgy nem kérdeztem rá. Lehet, hogy meg kellene néznem még egyszer a gyűjtéseimet, hogy hogyan beszélnek például az asszonyok arról, hogy az apák a háborúban voltak, vagy a feleségek, hogy a férjek ott voltak, és abból kirajzolódna. Hát most majd megnézem legközelebb, vagy igyekszem erre is rákérdezni, hogyha még tudok, hogy hogyan változott. De hát el tudom képzelni, hogy ugyanaz lehetett a viszony, hogy volt egy idealizált kép, tudták, hogy a háborúban vannak az apák, de amikor megjöttek, mégiscsak idegenként néztek rájuk, ezek a gyerekek esetleg féltékenyen nézhettek rá, mint ahogy az apáink hazajöttek az 56-os forradalom után, amikor elvitték őket, elítélték őket, és 6 év után hazajöttek, akinek már volt gyereke, vagy az alatt született, amíg ők ott voltak a Dunánál, addig a gyerek ugyanúgy féltékenyen nézett az apjára, hogy miért akarod te most az anyámat elvenni, aki 5-6 évig csak az enyém volt. Tehát ez már közelebb van hozzánk, ugye, és ez már a mi családjainkban megtörtént, tehát erről talán jobban tudunk beszélni, mint arról, hogy mi volt 100 évvel ezelőtt.
Megint oda jutunk ki, amivel ezt az interjút kezdtük, hogy ezeknek a történelmi eseményeknek, és most ez legyen a román betörés, a menekülés, a spanyolnád, ha és sorolhatnánk ezeket a 56-os forradalom, a második világháború, hogy több generáción ható következményei vannak, és elég meglepő helyzetekben jön elő az, hogy hat egy ilyen, hát a családtól amúgy távol eső esemény.
Igen, ez biztos, hogy igen, mert hogy bennünk van, tehát ahogy bennem van az, hogy az apám 56 után elítélt volt, hiába nem én éltem végig azt, amit ő meg amit mesélt, nem is mesélt olyan üdes sokat, de bennem van. Tehát amikor én 56-ról hallok, teljesen másképp reagálok az egészre. Még akkor is, hogyha 18 éves voltam, csak amikor először tudatosult, vagy pontosan megtudtam, hogy miről is van szó. Nagyon későn mondták el, miközben hallottam folyamatosan, és ugye találkozgattak egymással, utalgattak egymás között az egész börtönlétre, mosolyogva beszéltek néha az egészről, minthogyha egy vidám barak lett volna, és nem az a kínszenvedés, amit végigcsináltak. Tehát nem én éltem át, nem tudom, hogy valójában fel sem tudom fogni, hogy mi történt ott konkrétan, és mégis meghatározza az én személyiségemet, a történelmi eseményhez való viszonyulásomat, és biztos, hogy ugyanígy van azokkal, akik második világháborút éltek át, vagy korábban, akik az első világháborúhoz viszonyultak ugyanígy, és akinek meg története is van, hát nyilvánvalóan annak még erőteljesebbek ezek az élményei.
Az, hogy a személyes történetek nem jönnek elő, de közben mesél, az mennyire gyakori? Itt említetted, hogy egyik adat közül azt mondta, hogy ne is tudjátok meg, hogy mi történt Szibériában. És úgy belém nyillalt, hogy valóban, tehát nekem több felmenőm is szibériai hadifogságban volt, sok mindenről meséltek, kedves katona, vagy vicces, vagy kevésbé vicces katona történeteket, történetesen arról, hogy a hadifogoly táborban mi történt, soha egyetlen egy szó nem hangzott el.
Igen, talán itt kell feltennünk a kérdést, hogy azok, amiket ők ilyen viccesen elmesélnek, tényleg megtörténtek-e, vagy pedig csak a családtagoknak akarják annak az élét elvenni, amit ők átéltek. Hiszen ugye onnantól kezdve, hogy azt mondta az öreg ember a leányának, hogy jobb, ha nem tudjátok, hogy mi történt, hát mindenki mindenféle rosszra gondol, és ha még olvasott is, vagy hallott a borzalmakról, akkor elképzeli, hogy a saját apja is ezen menhetett keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy amikor viccelődnek, akkor azok tényleg megtörtént eseményeke, azokban van-e kitaláció, vagy hát ezt a szót nem használom, mert hogy magyarországi, és nem szeretem, úgyhogy ezt majd vág ki, légy szíves. Tehát, hogy ezeket kitalálták-e. Ezek ilyen jó kérdések, tehát itt lenne fontos majd a dokumentumokkal ütköztetni ezeket, de hát a második világháborút illetően, meg a fogolytáborokat illetően nagyon nehéz. Az első világháborúval kicsit könnyebb a helyzetünk, mert onnan több a forrásunk.
Azt, hogy a történelmi események, vagy folyamatok, vagy fordulatok hogy befolyásolják a tradíciókat, azt te vizsgáltad, hogy a temetés, vagy konfirmálás, első áldozás, tehát ezek a rítusokra mennyire van hatással. Itt felmerült egy Facebookos beszélgetésben a sírra állított karácsonyfa szokása, és nagyon, nagyon melbevágott.
Igen, tehát nagyon sok minden megváltozik. Hogyha azt nézem, hogy ugye beszéltünk a migrációkról, akkor én elsősorban, amit tapasztalok, az a bukaresti hatás, hogy mennyire változott meg az étkezési kultúra, mi az, amit behoztak. Hiszen nyilvánvalóan ma már nem látom annak a hatását, hogy a lakás berendezésben van-e valamiféle lenyomata ennek a bukaresti létnek, vagy hát nyilván a korabeli divatban lehetett még. De az étkezés mind a mai napig nyomon követhető, és van, aki pontosan tudja, hogy ezt Bukarestben tanulták, vagy pedig ott vannak a szakácskönyvek, amiket leírogattak, vagy füzetek, amiket ott írtak Bukarestben. A történelmi események nyilvánvalóan mindenben nyomot hagynak egyébként, tehát a temetés is biztos, hogy akkor, amikor a front a közelben van, másképp zajlik, vagy egy keresztelő is. De hát ezek azok a problémák, amikről az elején beszéltem, hogy a krízis helyzetről nem tudunk. Ezért jó akkor, hogyha kiegészítő forrásokat keresünk, és a mi esetünkben éppen a sajtó lenne az, ami rávilágít. Tehát ugye találok én olyan bejegyzéseket Barcaújfaluban az anyakönyvben például, hogy amikor kötelező a himlő elleni oltás, akkor nagyon sok szülő nem oltatja be a gyereket, és halnak sorra a kisgyerekek. És a lelkész megpróbál úgy hatni, hogy azt mondja, hogy azt a gyereket, aki nem volt beoltva, nem fogja eltemetni. Tehát próbálnak valahogy változtatni a mentalitáson, és ilyen eseteket, vagy ilyen adatokat vagy az anyakönyvekből, jegyzőkönyvekből tudok meg, vagy a sajtóból, és ott egy más kontextusból következtetek vissza, tehát ugyanígy a járványok esetében leírják, hogy nagyon sokan betegedtek meg, és valószínűleg azért, mert az a szokás, hogy a temetésen a koporsokra ráterítették a fiatal lányok a kendőiket, majd hazavitték, ugye, és a bacillusokat is vitték ezekkel magukkal, és megbetegedtek, vagy a TBC úgy terjedt, hogy a torban adták körbe az üveget. Tehát nagyon sok mindent megtudunk így a sajtóból ilyen vonatkozásban is, és ezért tartom én fontosnak, hiszen azért ki kell emelni, hogy például az első világháborúban már látszik, hogy hogyan bulvárosodik a sajtó, de azért még mindig nagyon sok mindent hitelesnek tekinthetünk.
Zárásként most megint krízis helyzetben vagyunk, most megint nagyon írják az emberek a járványnaplót, a karanténnaplót, itt nálunk is folyik egy ilyen sorozat. Te, aki annyi történelmi krízist vizsgáltál ezen a barcossági prizmán keresztül, érezted-e, volt már-e ilyen aha élményed, hogy ohó, hát ezt 100 évvel ezelőtt is így csináltuk, vagy így reagáltunk?
Most talán így jobban tudjuk, hogy mi zajlik az emberekben. Ez a virtualitás sokkal közelebb hoz, még akkor is, hogyha nagyon messze vagyunk egymástól. Én most tudatosan figyeltem, és főleg húsvétkor. Tehát arra voltam kíváncsi, hogy milyen lenyomata lesz például a locsoló versek, hogyan alakulnak át, ugye hogyan jelenik meg a különböző grafikus lapok, hogyan jelennek meg régieket, miként aktualizálnak erre a járványra, és nagyon-nagyon szellemes versek születtek. Volt, ami ilyen kényszerim, de van, ami határozottan jó lett, jól reflektál erre a helyzetre, benne van az egész abszurditása a helyzetnek, ahogy a Lisztet felhalmozzuk, még az is. Tehát mindig előjön, és az jutott eszembe egyébként, amikor ezeket a locsoló verseket figyeltem, hogy ha csak ennél a műfajnál maradunk, minden kor megteremtette a maga lenyomatát ezekben a versekben, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a 80-as években hány olyan férfi legény jött hozzánk azzal a szöveggel, hogy zúg a traktor, szánt az eke, elvtársnő, öntözhetek-e, és ezeket nem komolyan, hanem ugye ironikusan mondták. Tehát mindig megteremtette, és valószínűleg, hogy az első világháborúban is lehettek ilyen versek, de hát ezeket már csak a véletlenre.
Hát idén az e-tojásokért elocsolták az online-okat, ahogy én is láttam az internetes folklorban. Az a jó hírem, azon gondolkodtam, hogy a folklorista utódait hogy fognak kutatni. Aztán eszembe jutott, hogy a washingtoni könyvtárnak külön mém szakosztálya van, ahol gyűjtik a kongresszusi könyvtárban az interneten keringő mémeket. Úgyhogy biztos lesz alapanyaga a késői kollégáinknak is. Remélem, hogy hallgatóinknak kedvet hoztunk ahhoz, hogy a barcossági kutatásaidat lapozzák, és felidézzék a 100 évvel ezelőtti eseményeket. És azt is remélem, hogy hamarosan új kutatási eredményekkel lépsz elő, és új kötetedről tudunk majd beszélgetni. És akkor majd legyél a vendégünk.
Köszönöm szépen, én csak arra tudok mindenkit buzdítani, hogyha ilyen régi iratot talál, legyen az tényleg néhány fecni is, inkább adja át szakembereknek, ha úgy gondolja, hogy érdemes, mint hogy rögtön a tűzre dobja, mert mi csak így tudunk gazdagodni a múltunkat illetően.
Kedves hallgatóink, hallgassanak Veres Emese gyöngyvébe, én is nagy örömmel hallgattalak, köszönöm szépen!